Mit tesz ez a titulus, ez a pozíció egyébként? Ez mit jelent, hogy a szemlebizottságának a gyakorlatban?
Hát, hogy ez egy választott megbízatás, tehát hogy felkérnek valakit minden évbe erre a pozícióra, és létezik egy szemle tanács, mindegy, bizottság tanács ugyanaz, tehát egy szemle tanács, amelynek van 8 tagja az elnökkel együtt, és gyakorlatilag az, hogy a szemle rendbe menjen le, tehát ennek az egésznek a megorganizálásáért felelős, és alattunk van egy olyan nagyobb csapat, aki azért a valódi munkát elvégzi, tehát mi megpróbáljuk elméletbe ezt a dolgot rendbe rakni, és akkor van egy szélesebb csapat természetesen, aki a konkrét feladatokat megcsinálja, és igazából, mert ugye szó került, hogy ez az elnöki pozíció, szóval hogy egy kicsit a struktúrával van itt a probléma, hogy igazából mindenhol, ahol fesztiválok vannak, ott van egy fesztivál igazgató, és ez egy állandó fizetett állás, és minden évben, amikor a fesztivál lezajlik, a következő nap elkezdik szervezni a következő fesztivált.
De most itt a film szemlénél gyakorlatilag a szemlebizottság elnöke lenne ez a fesztivál igazgató.
Igen, csak a probléma az, hogy nem is a jogosítványa kisebb, hanem az időtartam, ami alatt ez megszervezedik. Általában nyáron kérik föl a szemlebizottság elnökét, hogy foglalja el a pozíciót, és az igazi munka szeptember közepén kezdődik. Minden évben a magyar filmszemle az február elején szokott lenni, tehát írd és mondd, van 3 hónapunk, hogy egy ilyen volumenű fesztivált megszervezünk.
Mitől van így, ezen nem lehet változtatni?
Hát de ki ne változtatni?
Ez megegyezés kérdése, nem? Vagy mi az akadály annak, hogy korábban
hát az, hogy azért ez egy félig mendig, ezt nem merem mondani, hogy társadalmi munka, mert valami minimális honoráriuma van ennek a munkának. Egyszerűen abból fakadon, hogy erre mindig, eddig legalábbis ez volt a gyakorlat, hogy egy rendezőt kértek föl, aki azért dolgozik, meg kell élnie, tehát ennél sokkal hosszabb időtartamot valaki, akinek van egy főfoglalkozása, az nem nagyon szívesen áldoz. Például azért tényleg az én életemből ez 3 hónapot szépen kivett, tehát nagyon, nagyon sok mindent félre kellett raknom, ezt nem engedhetem azért úgy meg magamnak, tehát azért mondom, hogy ennek a rendszer rossz, egyszerűen erre kéne egy állandó fizetett igazgató, akinek tényleg az a feladata, és elszámoltatható, és hát mondhatok olyan technikai problémákat, ami például ez egyik legfontosabb, hogy nagyon-nagyon kevés pénzből gazdálkodik minden évben a filmszemle, ezt mindig ki kell egészíteni szponzorációs pénzekkel, és mint tudjuk, a nagy cégek, a nagyvállalatok, azok tervezik előre a marketing költségeket, hát azokat az előző év novemberében gyakorlatilag már tudják, hogy a következő évben mit fognak költeni. Hát mi most tavaly novemberben rohangáltunk, hogy az idei februári filmszemlére pénzt kapjunk, hát mindenki szinte kinevetett minket, hogy képzeljük, hogy még egyáltalán van olyan pénz, amit meg tudnak ők erre mozgatni, hiszen minden forint már el van költve.
Mit jelent a magyar filmszemle a film szakmának?
Én azt tényleg nem gondolom, hogy fellengzős dolog, hogy tényleg a legfontosabb esemény. Hát ugye ez az egy hét, amikor a teljes éves filmtermést megnézzük, és valahogy úgy rá is kényszerül az ember, hogy itt ez egy olyan lehetőség, olyan nehezen jutunk el moziba, szerintem senki nem is igazából áldoz úgy rá az idejéből, hogy a másik munkáját megismerje, és valahogy ez az egy hét, ez erről szól, erre úgy mindenki odafigyel, és tényleg azt látom, hát elképesztő az érdeklődés, persze a közönséggel megspékelve, de tényleg a szakmabeliek nagyon-nagyon böcsülettel járják a vetítéseket, és tényleg teltházasak, még a dokumentumfilmek, kísérleti filmek esetében is. És amellett, hogy megnézzük a filmeket, abban az apropóban, hogy most mindenki itt van és jelen van, nagyon-nagyon izgalmas kerekasztal beszélgetések, problémafelvetések vannak, és nagyon-nagyon tartalmas vitákon voltam én is ott, és mindig azt gondolom, hogy valami elindul, valami elkezdődik, aztán, hogy mennyire tud ez majd az év folyamán kifolytatódni, az egy kérdés, de szerintem nagyon jó dolgok vetődtek föl.
Kicsit olyan ez, mint a szüret, nem?
Igen,
és
igen.
Egy szüret után a gazda ja, megnézi a termést, és értékeli.
Így van, így van.
Utó módon. A tavalyi év termése milyen?
A tavalyi év...
Minőségre és mennyiségre való tekintettel is.
Hát a most konkrétan nem fogok filmeket mondani,
ez
mert
szeretném én sem, nem tehetem meg, igen. Csak játékfilm 18.
Mennyiségileg egész fantasztikus a termés, tehát hogy nagyon-nagyon sok, minden műfajban nagyon sok film készült, több mint 30 film neveződött be a versenyre, és ezért kénytelenkedetlen megtartottuk azt a rendszert, amit már tavaly pont emiatt, a mennyiségi mutatók miatt bevezetődött, az előzsűri rendszere, mert fizikai lehetetlenség a zsűrivel ennyi filmet megnézetni 5 nap alatt gyakorlatilag. Tehát, hogy ezzel semmi baj nincs, sőt, sajnos sokan pont azt mondják, hogy nem túl sok a film, nem kéne ennyi filmet csinálni, mert ugye ebből rögtön egy rövid kisugrás a finanszírozás problémája. De most örüljünk a dolognak, tehát azt gondolom, hogy tényleg nagyon, nagyon szép a termés. Hogy minőségileg milyenek a filmek, azt most még nem tudom, vagy van már azért elképzelésem, de azért azt mindenképpen szeretném a szemlét végigvárni, mert még nekem is restanciáim vannak, tehát még sok film be sem mutatódott még a mai nap, holnapi nap, sőt még kedden is lesznek premierek. Hát meglátjuk, sok vagyis egy-két olyan izgalmas dolog már van, ami mindenképpen nagyon, nagyon érdemes, hogy odafigyeljünk rá.
Változott a magyar filmgyártás a filmekben megnyilvánulva az elmúlt években? Tehát arra gondolok, ugye, hogy nagyon sokat beszélünk arról, és ebben megint csak belekapcsolódik már a finanszírozás is, hogy egy akkora országnak, mint Magyarország, mi lehet az elvárása egyáltalán a film iparával szemben? Hogy első ránézésre, ami két lehetősége van, vagy megpróbál egy sajátos nemzeti film nyelvet megtalálni, és akkor van egy olyan, hogy a magyar film, vagy pedig megpróbál egy kicsit kereskedelmi szempontból közelíteni a dologhoz, de hát egy 15 milliós nyelvben elég nehéz kereskedelmi szempontból filmet gyártani.
Hú, hát ez most tényleg a legnehezebb problematika ebbe a dologba. Ugye, hogy a trend nagyon ellene dolgozik annak, amit én azt gondolom, hogy mindenki nagyon szeretne, hogy a nemzeti filmgyártás az abszolút maradjon meg. A magyar az, hogy ennyi film készül egy ilyen kis országba, összehasonlítva is egyéb kis országokkal, akár Kelet-Európában, akár Nyugat-Európában is, megdöbbent, hogy mi mennyit áldozunk filmekre, és milyen fontos, aminek én nagyon örülök természetesen, milyen fontos a mindenkori kormányzatnak is, hogy a magyar filmművészet létezzen és éljen. A nehézség pont az, amit mondtál, hogy ez a nyelvi elszigeteltség, hogy ez egy tragédia, és hogy egy kicsit, nem egy kicsit, azt gondolom, hogy ez a legfontosabb korlátja annak, hogy mégse tud a magyar film az ország határain kívülre eljutni. Ez persze egy probléma, mert lehet mondani például, nagyon jó példa most a román filmgyártás, akik most agyonnyerik magukat a fesztiválokon, megnyertek egy Cannes-i fődíjat, egy európai filmdíjat, és tényleg fantasztikus, izgalmas filmeket csinálnak, tehát lehet jó példákat venni, de valahogy az igazi, ha kereskedelmi szempontból nézem, tehát itt nagyon két nagyon komoly csapás irány van.
Csak egy pillanatra, a nyelv a filmnél ennyire nagy probléma, a vizualitás az azért valamilyen szinten nemzetközi nyelv. Egy filmnél nem lehet azért ugyanarról a problémáról beszélni, mint egy irodalmi alkotásról.
Igen, azért mondom, hogy borzasztóan két különálló csapás irány van. Az egyik a film, mint szórakoztató műfaj, és utálom ezt a terminus technicus, de nevezzük közönségfilmnek, vagy van, lehet zsánerfilmnek mondani, vagy műfai filmnek mondani, ami sokkal inkább valóban szolgálja a közönséget, Ez az a vonal, aminél a fölmerül egyáltalán a kereskedelem, mint tényező, hogy eladható-e a magyar, akár romantikus film, vagy vígjáték külföldre. Itt van a nyelvi korlát. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy kiderül, hogy magyar filmről van szó, nem is beszélgetnek tovább velünk, mert magyar közönségfilmet kivinni úgy az országba, hogy egyszerűen nem fogadják el se a szinkronizálást, tehát ez egy nagyon speciálisan magyar dolog, hogy nálunk a filmek szinkronizálva van, és nem fogadják el az aláírást, tehát a feliratozást. Ez csak átmozi hálózatokban működik. Ez a másik teljesen különálló csapása a filmes szakmának, az art house filmek, vagy szerzői filmek, vagy művészfilmek, amelyek sokkal, azok is csak úgy tudnak kereskedelmi területen sikert elérni, hogy először meg kell járni a fesztiválokat, tehát ezek leginkább fesztiválokra készülnek ezek a filmek, és hogyha a fesztiválokon valamilyen díjat el tudnak érni, akkor van esetleg lehetőségük nagyon határozottan művészmozi hálózatokba eljutni. A művészmozi hálózat az hajlandó fölvenni feliratos filmet, tehát az az egy, ahova el lehet adni, és ott arra azt mondom, hogy igen, az nem olyan nagy tragédia, hogy magyar nyelven forog, de ennek meg nincs jelentősége kereskedelmi szempontból, mert az ártmozi hálózat az minden országban egy olyan réteg szférája a kereskedelmnek, hogy abból semmiféle bevétel nem tud származni, de az egy nagyon nagy pozitívum, hogy eljut legalább a magyar film különböző országokba, tehát volt ilyen, természetesen művészfilmek, amelyek fesztivál sikereket elérve eljutottak különböző országok moziába, rendkívül ritka.
Hol tart a magyar film ebben a választási helyzetben?
Hát
ezt meg lehet ítélni az alapján, amilyen a felhozatal?
Nagyon
nem
érdekes.
Mondjuk az a vonal, ami most a román filmgyártásnak olyan nagyon jól megy Magyarországon?
De
pont. Tehát, hogy inkább pont, a másik oldalra próbálkozna.
Pont el. Hát nem, ezt nem tudom. Nagyon érdekes, hogy tehát annyira, igen, az nagyon, hogy olyan szinten az amerikai filmgyártás lefedi a közönség filmes igényeket, hogy szinte azt mondom, hogy föl sem merül, hogy magyar közönségfilmet ki lehessen jutatni. Tehát amikor erről vita van, és most volt egy nagyon érdekes beszélgetés az összes ország magyar intézeteinek vezetőivel, hogy ők mit tudnak tenni azért, hogy a magyar film eljusson egy kicsit. Igazából föl sem merült a közönségfilm ezen a beszélgetésen, tehát csak a művészfilmek, vagy ezek a nem speciálisan, tehát hogy igazából a magyar nemzeti filmek hogy tudnak eljutni különböző országokba, és ott volt egy nagyon érdekes felvetés, pont összehasonlítva a román filmgyártással, hogy attól olyan sikeresek, hogy mernek a jelenről filmet csinálni. És tényleg borzasztó jó filmek születnek, sokkal bátrabbak, izgalmasabbak szerintem a magyar filmeknél, és ez, hogy mernek a jelennel foglalkozni, és ez hiányzik teljesen a magyar filmes palettáról, hogy most mi nagyon el voltunk foglalva például az 56-os évfordulóval, ami tök érthető, hát a butaság is lett volna kihagyni, de hogy nem születnek igazából azok a filmek, amelyek a ilyen igazi társadalmi drámák, és igazából a mai Magyarországon játszódnának, és vetnének föl problémát, vagy születnek, de akkor nem sikeresek. Tehát mit tudom, a kontroll az egy kicsit olyan volt, hogy olyan nagyon magyar is tudott lenni, olyan nagyon benne volt az a kelet-európai íz, és abszolút a máról szólt, a mának szólt, és talán pont ebben volt egy kicsit a sikere is.
Érdekes, most az jutott eszembe, hogy ezt a távol-keleten oldották meg nagyon jó Hongkongban, Japánban, ugye van az a jelenség, amikor leforgatnak egy filmet ott, és aztán a sztorit adják el az amerikaiaknak, és abból forgatnak egy hollywoodi filmet, amit általában aztán egy kicsit el is rontanak.
Igen, hát képest, de gyakorlatilag most szinte csak ez van ott kint, hogy szinte minden amerikai film remake, és valóban nem tudom mi az oka, ott is szerintem borzasztó nagy tartalomhiány van már Amerikában is. És
tavalyi adatokat néztem, a nézőszámot tekint. előtte, igen. És lehet, hogy én rosszul néztem, vagy rossz adatot néztem, de most ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy tavaly a közönség legalábbis nagyobb arányban volt kíváncsi a filmszemle filmjeire. Ugye azt mondtad itt az előbb, hogy mennyire jó, hogy a mindenkori kormányzatnak fontos a magyar film. Ugye a közönségnek mennyire fontos a magyar film. Kevesebben néznek, tavaly kevesebben néztek.
Tavaly sokkal kevesebben néztek sajnos magyar filmet. Csalóka ez a statisztika, mert azért amikor, jó, szóval nagyon változó, minden évben más, de a kiugró évek azok mindig általában azért voltak, mert volt egy vagy két nagyon húzós, nagyon nagy nézőszámot vonzó film. Hát nem tudom, mi az oka, én nem fognám egyedül arra rá, mert a legkönnyebb azt mondani, hogy rosszak a magyar filmek. Azért én ezt nem gondolom, hogy rosszak a magyar filmek, sajnos sok készül olyan, ami én is azt gondolom, hogy nagyon gyenge minőségű, de az, hogy a moziba járás az minden nemzetközi szinten is abszolút csökkenő tendenciát mutat, ez igaz. Tehát ez Amerikában is igaz, aminek több oka van. Én azt gondolom, hogy az egyik az egy kicsit inkább magyar specialitás, hogy drága a jegy. Tehát az, hogy egy család elmegy moziba, és tényleg az 5-6 ezer forintot el kell költeni, az biztos.
Igen, az csak igen. A mozi jegy.
És hát ugye itt van a DVD, és ma már tényleg, ha egy kicsit az ember türelmes, akkor minden filmet 990 forintért meg tud vásárolni, és ma már nem olyan probléma egy házi mozi rendszert is akár összeállítani, meg annyira afelé megy ez a digitalizált világ, hogy ami nekünk még élmény volt, hogy összejön egy csapat, és elmegyünk, és csak azért megyünk el, hogy azt a filmet megnézzük, és oda beülünk, és semmi más nem csinálunk. Ez abban az irányba megy el, hogy én hát igen, hogy én bármikor ugye a tévémen keresztül már eljutok egy videótékához, és én akkor nézem meg, amikor én akarom, és azzal, akivel akarok, és ha akarom, akkor fölhívom oda a lakásra. Tehát, hogy ez a mozizásnak az élménye nagyon átalakulóban van. És egyszerűen azt hiszem, nekünk kell majd ez a dologhoz alkalmazkodni. Tehát azt nem gondolom, hogy nem lesz igény a filmekre, de hogy a maga a mozi, mint hordozó, az nagyon megváltozik, abban biztos vagyok.
Ugye konkrétan a szemlétel kicsit elkanyarodtunk, de folytassuk innen, mert ez egy nagyon érdekes téma. Ugye arról beszéltünk, hogy azt mondta, hogy egyre kevesebben járnak moziba. Ez nem egy nagyon új jelenség egyébként, tehát az elmúlt évekre jellemző tendencia, és hogy emiatt mindenképpen a filmes szakmának kell valahogy ehhez a helyzethez alkalmazkodni. Hogyan lehet ehhez alkalmazkodni? Ez egy nagyon érdekes dolog. Hát aki mozifilmet forgat, az mozifilmet forgat. Az feltételezi azt, hogy az emberek elmenjenek a moziba.
Igen.
Ugye volt ez a vita, vagy jelenség, vagy felvetették, hogy miért nem a művészetek palotájában van a filmszemle, és hogy azért nem, mert csak DVD-ről lehetett volna lejátszani. Ez mondjuk egy kívülállónak, aki nem szakmai szemmel nézi, nem is biztos, hogy érthető. Igen. Hát most mivel tud jobban megszólalni, igen, vagy látszani egy 35 mm-esre forgatott volna, mint egy DVD mai technikával.
Hát igen. Érdekes, mert tényleg ezek kicsit olyan, hogy szakmai gondok. Tehát mondjuk tényleg én se örülnék, hogyha a 35 mm-es filmre készült filmemet DVD-ről kéne mutatni, mert azt gondolom, hogy az egy minőségileg kevesebbet nyújt. De tudomásul kell venni, egyszerűen a technika fejlődik. Elképesztően fejlődik. Ugye mit tudom, 3 éve ezelőtt még föl sem merült senkibe, hogy HD-re forgasson ez a HD, ez a high definition, tehát ez egy nagyon-nagyon jó minőségű villanykamera, ahogy szoktuk mondani, tehát videokamera, és láss csodát, elkezdtek készülni a játékfilmek erre a technikára, és sokszor a néző észre se veszi a moziba. Tehát azért nagyon fejlődik ez a technika, és tudomásul kell vennünk, tehát nem ragaszkodhatnak a filmesek az elveikhez, hanem el kell kezdeni ezeket használni. Hogy valahol ott, én nem tudom, ha tudnám, akkor boldog lennék, mert akkor előre látnám a jövőt. Tehát, hogy még én azt sem tudom megmondani, hogy milyen irányba megy. megy. Hogy valós az, hogy majd mobiltelefonon nézünk filmeket, vagy nem igaz, egy ekkora felületen iszonyúan nem kellemes filmet nézni, ezt se tudom. Pedig megy arra, tehát mobil tévé az tényleg egy év múlva nagyon-nagyon, most is lehet már tévét nézni, de még egy kicsit zakatol rajta az adás, de jövőre egész biztos vagyok benne, hogy bármelyik tévét könnyedén lehet. Tehát, hogy igazából azt nem tudom, hogy mindig azt érzem, hogy a forma fogja a tartalmat magával húzni. Tehát lehet, hogy mobiltelefon, most hogy konkrétan egy kicsit érthető legyen a példa, hogy mobiltelefonon 5 percig jó, esik jól nézni valami filmet. Lehet, hogy elkezdődik a sketch filmek, tehát ezek az 5 perces kis humoros, nem humoros, de mit tudom, valami tanulságot mondani való hordozó filmecskék. Tehát lehet, hogy egy kicsit ilyen, ez se a spanyol viasz, mert ilyen is létezik, de hogy azt mondom, hogy most ez iránt, a tartalmak iránt lesz nagy kereslet. És akkor biztos, hogy lesznek filmesek, akik egyszerűen a piac törvényén hát, miatt. Igen.
Hát attól még azért megmarad a...
Tehát most, hát igen, csak lehet, hogy az arányok eltorol.
Azért, hogy megszűnik a mozi. De hát a mozi azért nyilvánvalóan nem
hát
szűnik.
Hát nem fog megszűnni, de mondjuk az, hogy mit a...
belül biztos, hogy
igen. De hogy a YouTube-on olyan teljes mozikat nem tudsz letölteni, de akármelyik mozifilmből részleteket, tehát az izgalmas részleteket meg tudod nézni. Tehát, hogy ez is érdekes, hogy annyira rohan a világ, hogy már lehet, hogy nem kérdést teszek be, már lehet, hogy nem lesz idő nyugiba leülni és egy 2 órás filmet megnézni, és ezek a kis rövid, kis kapkodós dolgok lesznek azok, amelyek kitöltik az életet. Nem tudom, ha tudnám, boldog lennék.
Hát itt van egy kezdeményezés, én most a napokban kattintottam rá az interneten a Madzag TV-re, ahol ugye a Madzag egyet a tagjaik alkotásait föltették az internetre, hát többé, kevésbé, de vannak teljes mozifilmek is az interneten gyakorlatilag. Már ugye a befogadás élvezetét tekintve egy mobiltelefonnál mindenképpen többet tud, igen. Már most is.
Uh-huh. Így van. Hát igen, ez az internet egész elképesztő fejlődés mutat, és nagy valószínűség. Hát még nagyon emlékszem, amikor valami Amerika készült, ami 2002, még nem szembesültünk azzal a problémával, hogy le lehet tölteni a filmet. Egyszerűen nem volt szélesálló internet, és nem kellett foglalkozni ezzel a dologgal. 2 évvel később a Magyar Vándornál már olyan mennyiségű kalóz anyag ment ki, és töltötték le internetről minden további nélkül. Tehát, hogy olyan új problémák is felvetődnek természetesen, és most nem a negatív részét mondom, hanem a pozitívat, hogy tényleg elképesztő, hogy az internet egyszer mindent oda visz a lakásodba, és kiszolgál, ami én most nem tudom megmondani, hogy jó vagy nem jó, én nagyon-nagyon híve vagyok a közösségi élménynek, és én úgy érzem, hogy valószínűleg, hogy az életem végéig imádni fogok moziba járni, mert azt gondolom, hogy az egész más, most nem csak arról beszélek, de még az is nagyon fontos, hogy egy hatalmas vásznon nézem meg azt a filmet, de az, hogy a haverjaimmal megyek, hogy azért megyek, hogy találkozunk, hogy nekem ez fontos, hát majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
Mondjuk, hogy a rövid időnek a filmek mi lesz Tarbinával. Ezt most csak azért is mondtam, hogy szó volt arról, hogy nem volt az idei filmszemlén nyitófilm, de hogy arról volt szó, hogy a londoni férfi lesz a nyitófilm. Miért nem lett?
Igen, de nem akkor pontosítok, ez már igen, ez kicsit bulváros a téma, mert ez már csak azért a média elbulvárosította a dolgot, de most nagyon röviden összefoglalom, mert ezt mindenkit izgat, tehát nem semmi köze nem volt Tarbél a filmjének.
Ilyen címek jelentek meg, hogy Tarbél a kikosa azt a herendít.
Igen, de ezt egy kicsit ő maga generálta elég ügyesen és okosan, nem is probléma, én ezzel már rég túl tettem magam, és azt gondolom, hogy azt is nyilatkoztam, hogyha ez az egész sajtóban megjelent adok-kapok azt a célt szolgálta, hogy egy kis reklámot csináltunk a londoni férfinak, akkor én örülök, mert szerintem akkor hasznos volt. De a lényeg azért, és a tények azok, hogy lecsúsztunk sajnos, még azt sem mondom, hogy elügyetlenkedtük, hanem a piac törvényei uralkodóak, és egy sokkal nagyobb rendezvény lefoglalta előlünk a kongresszusi központot, aztán jött a MIPA, ahol nem tudtunk volna vetíteni, csak DVD-ről, ezt egyetlen egy filmes nem engedi. különösen Tar Béla, mert ő nagyon-nagyon odafigyel és nagyon háklis ezekre a dolgokra, hogy csak a maximális minőségbe lehessen a filmjét megnézni, és ekkor úgy kénytelenkeletlen úgy döntöttünk, hogy akkor nincsen nyitó film, és akkor már megjelentettük a sajtóba, hogy nincs nyitó film, és ő úgy érezte, hogy ez az ő filmje ellen szól, és vagy úgy értelmezte ezt a mai napig nem tudom megfejteni, de az, hogy nincs nyitó film, annak semmi köze nem volt, mert föl sem merültek a címek, hogy melyik legyen, de ő úgy vette, és aztán meg is jelentette a sajtóba, és azóta ebből nem tudunk kikeveredni, hogy mi visszautasítottuk a filmét, de hát erről egyszerűen szó se volt, hanem mondom, ilyen okai voltak, aztán már a MÜPÁ-ból is kiszorultunk, és kerültünk így a Millenáris Teátrumba, amit megmondom őszintén, hogy nagy baj nincs, mert nagyon sokat nyafogunk, mi filmesek, hogy a méltatlanok a körülmények, tök jó minőségben mennek a vetítések, teljesen gondtalanul, most már megnyugodtam, mert úgy látom, hogy problémamentesen le fog zajlani a filmszemle, és nem is rosszul.
Térjünk vissza egy kicsit a filmszemlére, szorosabban, meg a magyar filmgyártás helyzetére. Két nagyon fontos dolog van, amiről szerintem mindenképpen kellene beszélnünk. Az egyik az, hogy éppen a filmszemle nyitóján hangzottak el olyan mondatok, amelyek arra engednek következtetni, hogy a magyar filmtörvényen nincs minden teljesen rendben Brüsszelben. Ami hát azért elég alapjaiban érinti a szakmát. Mi igaz ebből? Mit lehet erről mondani?
Nem. Most nem akarom azt mondani, hogy nem publikus a téma, inkább azt mondom, hogy én nem vagyok nagyon szakértője. Amit tudok, hogy nem magával a filmtörvényen van baj, tehát ezzel a 20%-os adókedvezménye, ugye, hogy ez nagyon egy summásra egy mondatban, hogy aki elkölt magyar filmgyártásra X forintot, abban 20, így van. És ez nagyon-nagyon megpezsdítette a magyar filmgyártást, igazi tőkeinjekció volt, úgyhogy ez mindenki nagyon boldog vele. Ami egy kicsit problémás, az, hogy ez több országban is létezik, ez az adókedvezmény, és az egésznek egy kicsit az indítatása, hogy próbáljuk az európai filmgyártást felhozni, és egy kicsit versenyképessé tenni az amerikaival szembe. A probléma az, hogy ebbe a filmtörvénybe, és egyik ország, mindegyik ország filmtörvényével ez egy kicsit probléma volt, és bizonyos országok már ezt megoldották, hogy nincsenek beépítve kulturális garanciák. Tehát, hogy valóban van egy X film, azt be kell jegyeztetni a filmirodába, és senki meg nem kérdezi, hogy az a film, az hordoz-e valamilyen kulturális értéket, és megkapja a 20%-os adókedvezményt, tehát ez vonatkozik...
Ez nagyon ingoványos terület.
Hát nagyon ingoványos terület.
Mi az a film, ami kulturális értéket hordoz?
Így van, tehát azért sok, azt mondom, hogy sok ilyen low budget horrorfilm is készül Magyarországon, és az is megkapja ezt nem a kedvezményt.
Tehát nem... itt valószínűleg inkább az a baj, nem? Hogy itt gyakorlatilag amerikai.
Igen, de az egésznek
költődnek el, de az egésznek... a kedvezményt ugyanúgy igénybe vehetik arra, ami ellen éppen, hogy így létrejött volna maga a törvény.
Igen, ez igaz, csak hogy pont ez hozta meg az egész pezsgés, tehát az, hogy külföldi tőke vonódott be. Tehát azért az irdatlan pénz, amik bejöttek ezekkel az amerikai filmekkel is, szerviz munkaként, így szoktuk hívni, magyar cégek gyártják le, az rengeteg munkahelyet teremtett, rengeteg embert fizetett, borzasztó sok pénzt elköltöttek, tehát hogy az, hogy a filmszakma most fejlődik, és egy virágzó korát éri, és új stúdió épült, és új kamerákat hoznak be, és az egész technikai parkja felfrissült, azért az ennek köszönhető. Tehát, hogy én most nem tudok ennél tovább menni,
lehet másképpen szabályozni, tehát, hogyha akkor már Európában vagyunk, az Európai Unióban van olyan nemzeti filmtörvény, ami ilyen módon különbséget tesz.
Igen, tehát ezt meg,
tehát
igen.
Ahol nem engedik
tehát megoldott.
Tőkét nézik, és... Mert akkor ezt csak azért kérdezem,
hát nem, ezek a
fontos.
Kulturális és ezek a kulturális garanciákat beépítették. Tehát mondom, hogy ez több országnál probléma volt, és minden ország valahogy megoldotta, ahogy mi is meg fogjuk oldani. Beépítettek garanciákat, és általában, hogy én hallottam, pontrendszerek vannak, de most ezt meg ne kérdezte, hogy hogyan, nem tudom.
Olyan filmnél, ami alapvetően hollywoodi film, tulajdonképpen semmi köze nincsen Magyarországhoz, azon kívül, hogy Magyarországon végződik a nem film a, egy bizonyos
igen, tehát
munkálatainak a egy nem, bizonyos része.
Igen, nem tudom. nem tudom, tehát azért nem akarok mondani, mert ha tudnám, hogy oldották meg ezt a, de mondom, hogy ugye ez a gond, ez megvolt az angoloknál, a németeknél, és valahogy sikerült nekik, valószínűleg nekik azért egy kicsit könnyebb Brüsszelt meggyőzni, mint nekünk lesz egyszerűen a pozíció, az EU-ban lévő pozíciónk miatt, de én azt gondolom, hogy lesznek meg oldása, de nem én vagyok erre a kompetens, szóval arra valaki más kell meghívni, aki ezzel a dologgal foglalkozik.
Jó, a másik dolog viszont, ami abszolút szorosan kapcsolódik, és félig már meg is beszéltük gyakorlatilag, hogy az lett volna a kérdés, hogy az, hogy Magyarországra, a magyar filmiparban ennyi külföldi tőke, vagy ha nem is csak tőke, de ennyi külföldi munka jött be ennek a tőkének a révén is, az mennyire pesdítette meg a magyar filmgyártást, vagy a magyar filmszakmát, de hát ezek szerint eléggé mennyire?
Hát nagyon. Hát azért gyakorlatilag a rendszerváltás után azért volt egy borzasztóan lefele repülő ág, sokkal kevés film készült. Tehát régen olyan mennyiségű tévéfilm gyártódott, hogy fantasztikus. Hát nem készülnek új tévéfilmek gyakorlatilag. Csak sorozatok a kereskedelmi tévéknél, akkor tehát nagyon sokan egyszerűen elhagyták a filmes szakmát. Egy olyan minőségi szakembergárda, bárki, aki ide jön dolgozni, el van ájulva a magyar szakembergárdától. Most ez a szakembergárda újra összeállt, újra indult az egész szakma, a továbbképzés, tehát hogy kitermelődött egy új generáció.
Azt mondják a fanyagok, hogy rendben van, nagyszerű, hogy egy jó operatőrnek, vagy egy jó vágónak nem kell elmennie más munkát keresni, vagy nem kell csak reklámfilmet forgatnia, vagy szappanoperában dolgoznia, de ettől a magyar film nem lesz jobb, mert olyan valamiben dolgozik, ami egyébként hát bizonyos szempontból majdnem olyan, mintha reklámban dolgozna, vagy szappanoperában.
Igen, tehát azt én nem gondolom, hogy a magyar film minőség... Igen.
De ez az első
lépés.
Vissza mondjuk a magyar filmbe, tehát abban, hogy valóban mondjuk magyar filmek készülhessenek kicsit jobb körülmények között, vagy kicsit több pénzből, mint amennyi...
Azért azt gondolom, hogy ezzel nem biztos, hogy mindenki egyetért, de azért én ezt szoktam hangoztatni, pont azért is még kicsit, hogy én is a reklám szakmába jöttem át. Tehát az, hogy egy film jó legyen, ahhoz a mindenféle egyéb művészi koncepció és értéken kívül igenis kell egy nagyon komoly technikai tudás.
Hát ezt a francia filmre mondták, volt egy időszak.
Hát szóval
nagyobb filmrendező a reklám szakmában tanultak.
Hát de most nézzük meg egy kicsit a magyar filmgyártást, hogy azok a filmesek, akik a reklámfilmből vándoroltak át, hogy milyen sikeres dolgokat csinálnak. Szóval abszolút, hát a Antal Nimrodtól kezdve, jelen esetben Pacolai Béla, tehát azért őket nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert valamihez értenek, és meg tudják valahogy szólítani a közönséget. Tehát meg egy kicsit arról is szól ez egészen nagyon érdekes, hogy mondjuk én elmegyek nyáron, valóban nekem a napi rutin a reklámfilm. Én elmegyek nyáron szabadságra, és két hónapig nem dolgozom, és szeptemberben újra a kezem közé kerül egy reklámfilm, bennem van az a bizonytalanság, kiesek. Tehát én azt gondolom, hogy ez a filmezés is olyan, hogy kell a napi rutin, kell, hogy benne legyen a kezembe, idézőjelbe a forgatásnak a technikája, a hangulata, a milliője, a bánásmód a csapattal, és azt gondolom, hogy az, valaki játékfilmesek közül van olyan, hogy 5 évenként, de lehet, hogy keveset mondom, 10 évenként jut oda, hogy csináljon egy filmet. Egyszerűen az, hogy, az a, hogy ezt nem hiszem el, hogy ez nem hat ki a film minőségére. Az, hogy valaki 5 évig nem csinál semmit, nincs közelébe igazi forgatásnak, és egyszer csak belecsöppen, és egy nagy játékfilmet csinál, én nem hiszem el, hogy nem nyomja rá a bélyegét arra a filmre az, hogy ő 5 évig parlagon hevert.
Te hol tartasz most ebből a szempontból, mint játékfilmes? Ugye volt a valami Amerika, ami bizonyos szempontból lehet egy nagy durranásként értékelni. Utána volt még 2 film, az még ehhez képest, te hova?
Hát figyelj, én azt gondolom, hogy én úgy érzem, hogy a munkáim egyre érettebbek. Nehéz persze egy műfaji filmnél mindig nehezebb ezt a dolgot megítélni, de mondjuk én a Lorát azt egy sokkal érettem. A közönségfilmről
beszélünk, akkor ebből a szempontból vissza, tehát kevesebben nézték a 2 utóbbi filmet.
Jó, de az nagyon, én azt annak nagyon nem lennék híve, hogy a nézőszámból megítéljünk filmeket, tehát nem mondom, hogy a kettő között nincs összefüggés, de azért az elég bátor dolog, hogy most csak azért, mert nagy a nézőszáma, tehát mindenre van példa, tehát van nagy nézőszámú film, és nem olyan jó minőségű, de hab könnyen szórakoztat, és van alacsony nézőszáma a film, és lehet, hogy egy gyöngyszem, szóval azért így ezt nagyon nehéz megítélni, hogy mely film érinti meg a közönséget. Az biztos szerintem, hogy minden rendező ugye azért arra törekszik, hogy hordozom művészi értékeket a filmje, és azért kicsit meg tudja szólítani a közönséget is. Hát de mondjuk ez a legnehezebb.
Nem, gyakorlatilag lejárt az időnk, de mi lesz a következő? Ez most mire készítesz?
Hát valami Amerikát fogjuk folytatni, és sokáig hezitáltam, és nemet mondtam, de született egy olyan forgatókönyv, amiből úgy gondolom, hogy tudunk egy hasonló minőségű dolgot csinálni, és minden színész boldog velem együtt, és azt gondolom, hogy úgy minden kezd összeállni, hogy ne égjünk egy második részre, mert mindenki óvaint, hogy második részből nem lehet jót csinálni. Hát meg fogjuk próbálni.
Mi megy a mozikban a Valami Amerika 2, és jövő héten kezdődik a filmszemre. Kezdjük a filmmel. Mik a friss adatok? Hányan nézték meg eddig?
Hát a múlt hét végéig tudom, addig 320 000 nézője volt, és hát még mindig nagyon jól megy, és hetente azért ilyen 20-25 000 nézőt megcsinál.
Az időarányos teljesítés a Valami Amerika 1-hez képest milyen?
Hát nagyon mások ma már ezek a görbék, és sokkal gyorsabban csinálja meg a nézőjét, úgyhogy ilyen időszak alatt a Valami Amerika 1 még nem tartott, itt nem tudok pontos adatokat, de egyszerűen fölgyorsult a világ, sokkal több film van, sokkal több forgalmazó, és nagyon gyorsan kiszedik sajnos a mozikat a filmből, úgyhogy nincs mese, meg kell csinálni azt a nézőszámot, amennyit meg tud általában 2-3 hét alatt igazából az a nagy mennyisége a nézőknek, és utána nagyon hamar az új filmeknek helyet kell csinálni, és kikerülnek sajnos a moziból.
De hogy lehet megcsinálni, ha sok a film, az inkább a bemutatott film ellen mozog, akkor nagy a konkurencia.
Így van, nagyon nagy a konkurencia, és messze nem csinálnak már olyan nézőszámokat a filmek, mint régen csináltak, de ez áll az amerikai filmekre is, tehát ilyen emlékszem, hogy a Valami Amerika egy időszakában a Harry Potter meg a Gyűrűk Urának az első része ment, és azok bizony csináltak ilyen 6-700 000-es nézőszámokat, tehát ma már ez elképzelhetetlen, szóval a nagy amerikai filmek is sokkal kevesebb nézőt generálnak.
Ennek mi az értelme?
Hát ez a piac törvényei, egyszerűen olyan kínálati a piac még mindig a moziba, de egy picit, szóval ez egy bonyolultabb, komplexebb probléma, mert attól, hogy van szélessávú internet, tehát azért a moziba járó nézők száma, létszáma is nagyon lecsökkent, és hát évente talán a magyar adatok is közel ilyen 10-15%-kal csökken évente a nézőszám.
Ha jól emlékszem, akkor a Valami Amerika 1 az olyan 540 000-re csinált.
Igen.
80 000 DVD ment el, és a filmzene az meg aranylemezett. Azt nem tudom, ide be lehet-e számítani, a kettő az hogyan erősíti egymást, biztos van valami összefüggés, de ezt nem tudom. A szélessávú internet az hoz vagy visz?
Hát az nagyon visz. Tehát olyan szempontból ma ez az mondjuk szám megközelíthetetlen. Tehát a DVD-ből körülbelül a negyede fog a forgalmazó számításai szerint, tehát mondjuk, hogyha hasonló nézőszámot ér el a kettes film, mint az első, körülbelül a negyedével számolunk eladott DVD-be. Egyszerűen a kalózpiac olyan döbbenetesen erős, hogy nem tudunk vele harcolni, sajnos már fölön van a film az interneten. És a
széles sáv az nem széles vászon.
Az csak annyit jelent, hogy a letöltési sebesség az sokkal gyorsabb, kivárható, és vannak olyan gépek, amelyek azért ezt már tudják. Tehát azért mondom, hogy ez 7 évvel ezelőtt még egy film olyan hatalmas tárhelyet igényelt, és olyan nagy az információ, hogy akkor azt még nem lehetett letölteni, tehát fölgyorsult a világ, és a technika teremtette meg annak a lehetőséget, hogy egy film ma már HD minőségben gyakorlatilag letölthető az internetről.
Van valami tipje, hogy honnan szerzik meg az eredetit?
Hát csak elképzeléseim vannak, tehát azért azt tudni kell, hogy egy ilyen film elkészült tekor, vagy az a folyamat, amíg elkészül egy ilyen film, azért az egy a forgatásra számítva egy jó fél év az utómunkája. Annyi ember van kapcsolatban a filmben, hogy nagyon sok helyen a hangstúdiótól kezdve a vágó stúdióig, az utómunka stúdióig van lehetőség gyakorlatilag a filmet ellopni idézőjelben, és miután ez a piac, ez egy nagyon komoly piac, és nagyon nagy pénzeket beígérnek, egyszerűen azt gondolom, hogy vannak olyan emberek, akik ettől a dologtól megrészegülnek, és miután hozzájutnak a filmhez, meg tudják oldani ezt a dolgot. Mi például szerintem egy nagyon jó módszert találtunk ki, amivel bizonyos munkatársak lehet, hogy meg is sértődtek, hogy mi nagyon szemtelenül, akinek odaadtuk a filmet utómunkára, beleírtuk a film közepébe a nevét, egy ilyen kicsit áttetsző módon, tehát nem zavarja igazából a film élvezetét, de ott van a neve, tehát nem csak arról van szó, hogyha kikerül az internetre, rögtön tudjuk, hogy kinek a példánya került fel az internetre, tehát hogy ez arra is biztosíték, hogy vigyázz rá, mert nem biztos, hogy a hangmérnök ő az, aki esetleg ezt a dolgot ellopja, csak valamelyik munkatárs, aki észreveszi, hogy ott van, és hozzájut ez a dologhoz, tehát mindenki innentől kezdve felelősséget vállal a dolog iránt, és nagyon vigyázott arra, hogy kinek kerülhessen a kezéből. Tehát ez egy nagyon fontos dolog.
Céhen belüli ember, bocsánat, hogy ennyit időzök ezen, csak szeretném megérteni. A cég termékét miért adja el, amikor ő a cég teljesítményéből él?
Annyiba hát azért ezek nem cégen belüli emberek, szóval azért azt tudni kell, hogy egy ilyen film, ahogy elkészül, azért azok már nem cégen belüli, a hangstúdió, a fényelő stúdió, hát azért ott van olyan, aki egyszerűen hordja a kazettákat a taxistól kezdve, mit ne. Hát szóval hogy azért ez nagyon-nagyon sok ember kerül kapcsolatba, és mondom, én azt gondolom, hogy komoly pénzek vannak fölajánlva, de erre talán van megoldás, hogy itt az ember. Én azt gondolom, hogy mi is megoldottuk, mert tényleg egy hónapig nem volt fönn a film az interneten. Abban a pillanatban, hogy moziba kerül, onnantól kezdve nincs megoldás, mert levideózzák a vászonról. Tehát bár nagyon gyenge minőség, de mégis valahogy elérhető, megkapható, megvehető. Tehát az ellen gyakorlatilag nincsen semmi lehetőségünk védekezni. A mozik igazából a felelősei annak. És van olyan mozi, aki erre úgy költ is, hogy egy ilyen security ember néha meglepetésszerűen benyit a moziba, és gyorsan úgy költ. Igen, hát bizony,
egy
így
kis
van.
Kamerának a így van, optikája,
így van,
és
így van,
akkor
így van.
Egy ilyenről hallottam egy hónappal ezelőtt, de egyébként ez egy ritka dolog, hogy valakit megfognának.
Igen, hát tehát hogyha lenne ellenszer, akkor valószínűleg a nagy Amerikában, ahol dollár milliárdok folynak ezeken a csatornákon el, valószínűleg tudnák a megoldást, de nem tudják a megoldást, és ezért mi se tudjuk a megoldást.
A film minőségén kívül, meg a konkurencián kívül, meg a környezeten kívül, mi befolyásolja azt, hogy egy film mekkora nézettséget tud a rendelkezésére álló idő alatt csinálni?
Hát ugye az, tehát amikor elkészül egy film, akkor a mozisok megnézik. És akkor az ő kezükben van a lehetőség, hogy mit, tehát elkezd egy kicsit kalkulálni a forgalmazó, aki a mozisok rendelkezésére bocsátja a filmet, és
van annyi rutinjuk, hogy körülbelül érzik ennek a filmnek hogy mi az, ami benne rejlik.
De ők akkor látják, hogy azon a héten mi fog bejönni külföldről.
Hónapokkal előtte, azért ez egy tervezett dolog. Tehát például azért szerencsére a magyar filmek például egymással kommunikálnak, és megbeszélik, hogy ne üssük egymást agyon. Tehát igyekszünk beosztani a filmeket. Az amerikai filmekkel nehéz, azzal nehéz tervezni. Persze mi tudjuk előre, de mindenki ugye nagyon fontos tudni, hogy vannak jó időszakok a mozikban, a karácsony egy nagyon jó időszak, a februári ilyen lucskos, még tavasz előtti időszak, nagyon moziba járós, tehát mindenki szereti ezeket a helyeket elcsípni, és akkor van egy nagy harc ezekért a helyekért természetesen.
A mozisok döntik el, hogy
készítják be. Igen, tehát egy ilyen megtekintés után a forgalmazó eldönt, hogy hány kópiával indul, ez egy nagyon fontos dolog, ez a legfontosabb gyakorlatilag.
Minél több kópia, annál több
mozi. Több kópia, annál több mozi természetesen, csak a kópia nagyon drága, tehát azt a kópia, egy kópia azért kb. 600 ezer forint, azt ki is kell termelni, tehát azért nem az az elsődleges, hogyha nincs benne annyi nézőszám, akkor nem érdemes 40 kópiát csinálni, mert akkor be se hozza a kópia költségeit a mozi bevétel. Tehát az, hogy hány moziba indul, és utána a mozisokat kell egy kicsit döngetni, hogy tessék odafigyelni, most egy kicsit a magyar film védelmébe mondom, az amerikai filmekkel nagyon nehéz harcolni, és nem azt érzem, hogy nem védjük eléggé a magyar filmeket, tehát ugyanabban a besorolásban van egy magyar film, mint akármelyik amerikai film, nem megy annyira, kidobjuk a moziból, vagy betesszük kisebb termekbe, és hát egy kicsit azt gondolom, hogy védenünk kéne a magyar filmeket. Franciaországban például ők ennek éllovasai, nincs olyan, tehát kötelezően törvény szerint egy francia filmnek minden moziba mennie kell, tehát olyan nem létezik, hogy csak amerikai film menjen.
Hogyan lehet belülni azt, hogy egy filmnek mekkora az igénye, és azt hova kell elhelyezni? Például, hogy moziban. Azért kérdezem, mert én tegnap egy Plaza moziban néztem, ahol egy nagy teremben, ahol ugyan nem volt tele, de mögöttem szerintem legalább másfél középiskolás osztály volt. Tehát most az jól van belőve, vagy nincs jó belőve?
Hát ez egy tervezés kérdése igazából. Általában a premier filmek kerülnek a nagy termekbe. Tehát, hogy mekkora kapacitást kap egy film, az egy kicsit azon múlik, hogy mit várnak el a forgalmazó meg a mozisok, hogy milyen igény lesz arra a filmre. Valami Amerika 2 az elég valószínűsíthető volt, hogy az egy ismert brand, az egy hívó szó, tehát az elején sok ember akarja majd megnézni, ezért mi megkaptuk a nagy termeket, és szerencsére aránylag teltházakkal is megy. Most ahogy telik múlik az idő, egyrészt a nagy termeket át kell adni az újabb premier filmeknek, és pont azt gondolom, hogy vígjátéknál nem is olyan nagy baj, hogyha már úgy nincs akkora érdeklődés, hogy bekerül kisebb termekbe, mert egyszerűen a hangulata sokkal jobb, hogyha többen ülnek. Azért a mozi nézésnek azt gondolom, hogy az mindenképpen egy nagy előnye, hogy valahogy az ember társaságban nézés. Ez leginkább különben tényleg a vígjátékoknál nagyon működik.
Nem is zavaró, mert ha egy nevet, akkor az ragad.
Igen. Szóval ez nagyon, én nagyon hiszek ebbe, hogy ez sokkal hangulatosabb egy vígjátéknál, amikor sok ember nézi, mert tényleg ragadó a nevetés. Tehát ez mondom, hogy egy elég pontos tervezés kérdése, és akkor minden hétvégén a mozisok megkapják az összes adatot. Tehát abszolút tényleg már számítógépen működik az egész, és lélekszámra pontosan lehet tudni, hogy melyik film mit csinált. És akkor minden héten korrigálják gyakorlatilag a moziba az elhelyezést a filmeknek. Látszik, hogy ez a film nagyon megy, még nagy igény várható rá jövő héten, akkor azok benn maradhatnak a nagyobb termekbe, amelyek úgy néz ki, hogy nem nagyon erősek, azokat beteszik a kisebb termekbe. Ez egy ilyen sakkozás gyakorlatilag.
És a végén, amikor már úgy látják a valamelyik héten, hogy nem fog menni, akkor leveszik?
Hát igen, egyszer csak van egy pont,
csak
amikor...
Az szerződés szerint megy, vagy úgy látják, hogy ennyi néző, nem most többet, kiveszem?
Innentől kezdve azért ez biznisz kérdés. Ugye a mozi az a jegybevételnek a legelején megkapja az 50%-át. És a mozi úgy van inspirálva arra, hogy minél hosszabb ideig bent tartsa a filmet, hogy az ő részesedése nő az idő folytán, és elmegy akár 75%-ig. Tehát ez egy gazdasági presszió gyakorlatilag, hogy bent tartsa. De egyszer csak van egy pont, amikor azt mondja, hogy hát ha nincs bevétel, akkor minek a 75%-át kapom? Tehát van egy pont, amikor kiveszik a moziból.
Lehet azt valahol mérni, hogy például a valami Amerika 2-n mit szeretnek legjobban és mit utálnak legjobban a nézők?
Hát nehéz ezt mérni. Igazából
a muzikat letesztelni leszoktuk, de még mielőtt kimegy a közönséget, tehát szinte mindenki csinál ma már tesztvetítést, ami egy nagyon, nagyon hasznos és okos dolog. Van egy valamilyen szintig eljut a vágás, és akkor egy tesztközönséggel van egy tesztvetítés, akár egész tudományos módszerkel szokták, hogy levideózzák a közönséget, arcokat levideóznak, és ugye, ahogy veszi a hangot, pontosan tudja az ember, hogy hol, milyen reakciói van a közönségnek a filmen, és az alapján egy újabb vágást végeznek, tehát hogyha vannak részek, amelyek nem működnek, nem érthető, szokott lenni emellett még egy tesztlap, amire vagy konkrétan rákérdeznek a bizonyos problémákra, amik érez is a rendező, hogy dramaturgiailag az ott helyesen működik, érthető-e, hogy tetszett, rá lehet kérdezni, hogy tetszik a szereplő játéka, mennyire tud azonosulni, vesz a nagyon-nagyon sokrétű dolog, és ebből sok következtetés alapján egy újabb vágatot szoktak csinálni, az megy ki a moziba. Egy utófelmérésnek sok értelme igazából nincs, lehet nagyon érdekes. Én azért így el szoktam menni moziba, és ami nagyon-nagyon fantasztikus élmény nekem, vagyis igazából azt mondom, hogy akár tudományosan is érdekes lehet, hogy egy vígjáték attól függően, hogy melyik moziba megy, más poénokon nevetnek az emberek.
Más a közönség.
Más a közönség, így van. Tehát például az, hogy mit tudom én, a második kerületben egy sokkal iskolázottabb közönség jár, a nyolcadik kerületben egy kevésbé iskolázott közönség, és abszolút lehet látni a különbséget. Tehát én bemegyek a moziba, és látom, hogy hol nevetnek, gyakorlatilag meg tudom mondani, hogy melyik kerületben vagyok. Eddig nagyon érdekes.
Azt hogy különböző végső változatokat kell csinálni a különböző országrészekre, meg kerületekre, nem?
Hát az...
Kicsit drága, de...
Hát nem, inkább azt mondom, hogy az a film tud széles közönséget megmozgatni, aminek a humora több rétegű, és van benne egy kicsit ilyen szofisztikáltabb minőségi humor, és van egy kicsit, úgy szoktuk mondani, egy kicsit ilyen gatyaletolós humor benne, amit esetleg jobban kedvelnek. És akkor több réteghez tud eljutni a film.
Saját megítélése szerint ebben most a szofisztikáltabbból, vagy a gatyaletolósabbból volt több?
Hát most ez így arányokat nem tudom, de van benne ez is, tehát nem titkolom, hogy van benne egy kicsit ilyen gatyaletolós is, és nagyon érdekes volt, mert én meg már úgy éreztem, hogy az nem működik. Tehát több olyan jelenet van, ami azt gondoltam, hogy hát ezt úgy a forgatókönyvbe írva olyan vicces volt, de ahogy úgy megcsináltuk, nem működött. És például nagyon, és ki is akartam vágni.
Még egy dolgot nem értek, az miért van, hogy nagy és vagy népszerű színészek néha csak egy pillanatra tűnnek föl a filmben, pedig a Valami Amerika egyben például emlékszem Sucilára, aki hátára vette a filmet, és utána hosszú percekig lehetett még arra gondolni, hogy ez mekkora volt ott.
Hát igazából ezt mondjuk minden rendező szereti, hogy vannak úgynevezett ilyen cameónak hívják ezeket, vagy tejföl magyarul, egy olyan szerep, ami nem nagy szerep, de abban a kicsi szerepben az valami miatt nagyon jó az a jelenet, nagyon fontosnak érzi, és akkor szeretne megnyerni valamilyen komoly színészt egy ilyen kis szerepre. És nagyon sok színész szerencsére nagyon normálisan áll ez a dologhoz, tehát úgy érzi, hogy egy kis szerep is, ha az úgy van megcsinálva, akkor azért az ő imidzsét nagyon jól építgeti. Ezért általában ezek a felkérések sikerrel szoktak járni, és nagyon sok ilyen emlékezetes cameo marad meg filmekből, szóval pont ezért, mert hogy az egy nagyon pici szerep volt, de hogy fú, milyen fantasztikus volt benne, és ezek persze mind a filmnek a megítélését, meg az értékelését javítja. Igazából ez az egésznek a magyarázata.
Amikor egy film sikeres, akkor abból, nem konkrét összegekre vagyok nyilván kíváncsi, abból meddig lehet megélni?
Hát nem lehet megélni, szóval az sajnos megint előjön, hogy Magyarország nagyon kicsi piac, tehát hogy egy filmnek az előállítása azért ma már lehet mondani, hogy nagyon 300 millió forint alatt nem nagyon lehet megúszni. Sajnos a filmbe, és ugye ezt a gyártó cég állja ezt a pénzt, tehát ő gyűjti össze, most ez mindegy, hogy milyen forrásokból, de a gyártó cég az, amelyik ezt a pénzt elkölti, és a gyártó pénznek vagy a gyártó cég a jegybevételeknek csak töredékét kapja vissza. Tehát az a lényege igazából a mondani valomnak, hogy ma rentábilissá tenni egy akármilyen nagy közönségek sikert sem lehet. Úgy számolgattam, hogy körülbelül ilyen 1,2 millió nézőnél lehetne nyereségesen egy filmet megcsinálni, aminek a közelében.
Most hogy a valami Amerika 2 az visszahozta a gyártási költségét?
Nem a gyártási költségét hozta vissza, hanem a befektetett összeget. Tehát körülbelül most tartott, hogy a teljes jegybevétel körülbelül ilyen 350 millió forint. A film is 350 millió forint volt. Tehát ha így nézzük, valóban a jegybevétel most a filmet fedezi. De ennek a jegybevételnek a döntő többsége, vagy legalábbis hát, ugye a több mint az 50%-a, mert az idő múlik, ez az, amiről beszéltünk, hogy a mozinál ott maradt rész. Tehát ennek a mondjuk olyan 60%-a már eleve a mozinál marad, tehát a fennmaradó részen osztozik gyakorlatilag a forgalmazó és a gyártó cég.
De az nem egy film, ha sikeres, abból félretesznek pénzt, és neki a következőnek. Hát nem, az egy utópia.
Nem, tehát ha Magyarországon nem lenne állami film támogatás, akkor nem lehetne filmet csinálni. Tehát azért tudjuk mégis megoldani, mert vannak olyan pályázati pénzek egy film büdzséjének bizonyos részeként, amelyeket nem kell visszaadnunk. Vannak kereskedelmi tévék, amelyek beszállnak és mellé állnak a filmnek koprodukciós partnerként, ami persze az ő kockázatuk, tehát ezt a pénzt ők soha nem kapják vissza, de beszállnak a magyar filmgyártásba. Vannak szponzori pénzek, például általában a közönségfilmeknél, amit nem kell visszaadni, azért ugye én ellenértéket nyújtok, vagy úgynevezett ez a product placement, hogy termékelhelyezés, meg egyéb mindenféle reklámfelületet adok. Tehát ezekből a pénzekből áll össze, és ezért nem kell minden pénzt visszaadni gyakorlatilag a bevételből. Ezért mondhatom azt, hogy mondjuk a valami Amerika 2 ilyen szempontból nyereségesnek tűnik.
A termékelhelyezésre jutott eszembe, hogy azt mondtam még talán májusban, hogy nem lesz ebben a filmben termékelhelyezés, és igazából szeretné levédetni azt a módszert, amivel ezt valahogy ellensúlyozzák, és most később olvastam az interjút, mint ahogy megnéztem a filmet, de ahogy visszagondolok a filmre, nem igen láttam benne termékelhelyezést, tehát tényleg nem volt. Mit adtak?
Hát ez az, ami itt ötletként felmerült, és most már merem mondani, hogy ez egy jó ötlet volt, mert maguk a szponzorok is nagyon szeretik, és a visszajelzésekből még a közönség is szereti, tehát hogy azok a gyakorlatilag termékelhelyezéses jelenetek, azok nem kerültek be a filmbe, nem is foglalkoztunk vele valóban, hanem úgy csináltunk idézőjelben, mint a kimaradt jelenetekként minden szponzornak, aki a film mögé állt, írtunk tulajdonképpen egy olyan pici jelenetet, ami akár benne is lehetett volna a filmbe, és ebbe ők nagyon nagy vonalak voltak, és megértették, hogy ennek humorosnak, akár ironikusnak, sőt önironikusnak is szabad lenni. Tehát olyan pici jelenetek mennek, mint kimaradt jelenetek a főcím mellett, amelyek végül is aztán az ő, mint ellenszolgáltatás nevezzük termékelhelyezésnek, azok a kicsi jelenetek már szemtelenül természetesen az ő termékükről szólnak, és gyakorlatilag így viszonoztuk a támogatóit.
Ez csak akkor működik, hogyha néző szereti végignézni a stáblistát.
Hát, sőt, azt mondom, hogy ez csak egy vígjátéknál működik, tehát kimaradt jelenetek, vagy elrontott jelenetek is szoktak ilyenkor lenni, azért az csak vígjátéknál van.
Olvasott olyan kritikát, amelyről azt gondolja, hogy pokolba is igaza volt?
Hát most nagyon el lettem kényeztetve, bevallom, eddig soha, de nagyon-nagyon pozitívak voltak a kritikák, és hát most ez nagyon nagyképpen hangzik, de szinte most nem tudok olyat mondani, ami valami negatívumot emelt volna ki, de nagyon erősen gondolkozom, a nézők vagy a hallgatók nem látják az arcomat, mert hazudnék, ha nem olvastam volna minden kritikát el, minden rendező elolvas szerintem minden kritikát, még ha ezt tagadja is. Nem tudok igazából olyat, amire azt mondom, hogy kritika, és úgy éreztem, hogy igaza van.
Kritika egyébként fontos. Azt mondja, hogy minden rendező olvas minden kritikát, de miért? Mert szereti, hogyha szépet írnak róla, vagy szeret dühöngeni, ha jót, vagy tanulni akar belőle, vagy
mit? Hát én most azt mondom, hogy ez egy emberi gyengeség, hogy hát ki
ki nem kíváncsi a visszajelzésekre. Szóval a mi szakmánk szerintem nagyon olyan, hogy az ember meg akarja mutatni magát, meg akarja mutatni azt, amit csinált, és borzasztóan izgatja a visszajelzés. Van, aki sok jobban visel és rög rajta, és nem izgatja, de azért azt mondom, hogy én azt kevésbé hiszem, hogy valakit ne érdekelne és nem olvasná. Az már szerintem habitus kérdés, hogy ki hogy viszonyul hozzá, ki az, akinek jobban megfekszi a gyomrát, meg ki az, aki legyint egyet. Az évek során az ember fölvérteződik, az tény és való, én kaptam rendesen hideget, meleget, és most már úgy ennél a filmnél már nagyon, nagyon úgy fogadtam a kritikákat, hogy akármilyen lesz, nem érdekel. Én böcsülettel elvégeztem a munkám, és hát persze, hogyha ha értelmes kritikát olvasok, még azt is mondom, hogy igen, megfogadom. Volt ilyen tényleg, hogy olvastam kritikát, és úgy azt mondtam, hogy fú, tényleg igaza van, és ezt úgy kellett volna. De mondom, hogy most ez egy kicsit ilyen szerencsésen alakult, hogy a kritika is nagyon szerette a filmet.
És a szakma befogadta, mert azért régebben arra lehetett hallani, hogy hát nem szeretik, mert hát túl sikeres a film, meg újak a módszere, és stb.
Na, hogy engem befogadott a szakma. Hát erre nem tudok válaszolni, nem tudom, nem, még annyira nem érzem, de én azt hiszem, hogy ezzel most úgy nem is kell foglalkozni, nem tudom. Ezt tőlük kéne megkérdezni.
Hát nem tudok annyi embert meghívni.
Igen.
De hogy érzi?
Nem tudom, hát jó, érezni úgy érzem, hogy nem vagyok nagyon befogadva. Vannak, akikkel nagyon jó kapcsolatom. Tehát vannak, akiket nagyon szeretek és tisztelek. Még azt az érzést még se érzem különösképpen, hogy ezt nehéz erről nekem beszélni, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen siker az valahol a szakmának is sikerének kell lenni, mert küzdünk azzal a gonddal, hogy a magyar filmektől nagyon elfordultak a nézők. Tehát én azt gondolom, hogy ennek, hogy van egy valami Amerika 2, és annak most ennyi nézője van, annak valahol egy kicsit ilyen közös sikernek kéne lenni, vagy örülnének kéne neki, és erre mondjuk én semmilyen visszajelzést egyébként nem kaptam, a közönségtől kaptam. Nem biztos, hogy kell, vagy lehet, hogy majd fogok, jön a szemle, lehet, hogy ott ez jobban manifestálódik, akár mondhatom így is. Meglátjuk, nem tudom, talán nagyon nehéz megítélni, meg szoktam magamnak mondani, hogy lehet, hogy azért van némi üldözési mániám, és nem tudom.
Ez kell a túléléshez. A legutóbbi szemlén a résztvevők a helyszíneket, szakmai jegyek hiányát, az időpontot, és még ezer más dolgot kritizáltak. Most ebből a szempontból jobb lesz, vagy ezekből a szempontból jobb lesz?
Hát ezt nehéz eldönteni, én azt gondolom, hogy nagyon nagy fejlődésre nem lehet számítani. Itt nem szervezési hibákról van szó, hanem egyszerűen tudomásul kell venni, hogy elképesztő kevés pénzből kell egy nagyon komoly, nehéz logisztikájú fesztivált megrendezni, és ennek egyelőre az a struktúrája szerintem nagyon hibás, ahogy ez zajlik, hogy minden évben megválasztanak egy szemle elnököt, aki soha nem szakember, tehát ugye egy rendező, vagy most éppen a Novák Emil operatőr. Én azt gondolom, hogy ez egy szakma, és gyakorlatilag szeptember közepén állnak neki megszervezni a szemlét, ami január végén, február elején szokott lenni. Tehát ez így nonsense.
Legutóbb azt mondták, hogy miután mindig későn kezdik el a szervezést, ezért ennek a szemlének a szervezését majd jóval korábban fogják kezdeni.
Hát ez nem sikerült, sőt mi abba is megállapodtunk így filmszakmai berkeken belül, hogy ennek egy megoldása van, hogy egy fesztivál igazgatói státuszt kell meghirdetni, megpályáztatni, és legyen egy olyan fesztivál igazgató, aki megszervezi a hozzáértően szakérdemben megszervezi egy ilyen szemlét. Február 5-én még van a szemlének, és február 6-án elkezdi a következő évi szemle szervezését, mint ahogy ez a világon mindenütt így van. Valahogy mégse jött ez össze idénre, ez a fesztivál igazgatói státusz, tehát ez a jubileumi 40. filmszemle lesz, ugyanabban a struktúrában szerveződik, mint ahogy az előző, úgyhogy csodákat nem várok, tehát mindenki ugyan, és ami a legnagyobb tragédiája különben, hogy nincsenek egy igazi helyszíne, nincs olyan létesítmény Magyarországon, ahol be tudná fogadni kulturáltan egy ilyen fesztivált, nincs egy fesztiválpalotánk, nincs olyan terem, ugye az a baja ezeknek, hogy egy premierre kéne egy ilyen 1200 fős moziterem, ami nem létezik Magyarországon,
sok kis terem mellé kellenének olyan helységek, ez a magyar szakma seregszemléje, az egy év teljes filmes termését a dokumentumfilmekig, a kisjátékfilmektől a nagyjátékfilmekig nézzük meg, és ilyenkor tényleg minden a filmről szól, és a szakma szeretne beszélgetni, és szimpóziumok, és fórumok, és stb. Mindenféle dolgok zajlanak ilyenkor, és ennek kéne egy nagyon jó hely, és ez nincs. Tehát most mi...
kilátás, hogy ilyen lesz? Hát mindig minden évben fölröppennek helyszínek, de aztán kiderül, hogy csak 5 év múlva lesz kész.
Hát most van, én szerintem van egy lehetőség, ami perspektívikusan talán ezt a dolgot megoldja, ez a úgynevezett set, amit a Geszti Péteré gründolnak, és úgy tudom, hogy most már tényleg lassan az első kapavágás eljön, és állítólag az 2011-re talán már működő, ott lesz egy nagyon, azt hiszem, egy 1200 fős vetítésre alkalmas befogadóterem, és ott minden ilyen helyiség talán meghatálható, szóval elképzelhető, hogy például otthont adhat a szemlének egy ilyen helyiség. Hát meg én, ez már úgy az egyéni véleményem, hogy szerintem ez a magyar filmes seregszemle, ez akkor lenne igazán nívós, hogyha ez fesztiválá lenne valóban fejlesztve. Már minden országnak van nemzetközi filmfesztiválja, Magyarországnak nincs. Igazi, de nem igaz, mert most ez így meg fognak érte róni, mert vannak nagyon jó kezdeményezések, a Titanic fesztivál, tehát indul valami, csak hogy egy ilyen nagyobb szabású niós fesztivált, nemzetközi fesztivált csinálnék én a szemléből, de ez mondom ez a...
Szintű külföldi filmek is.
Igen, tehát egy valódi verseny lenne, nem csak a magyar filmek versenyeznének egymással, hanem külföldi filmek is meghívást kapnának természetes, igen, tehát hogy nemzetközi kéne tenni, egyszerűen úgyis ez a tendencia, hogy a magyar filmnek valahogy bele kell kerülni az európai véráramlatba, és ez sajnos a szomszédos országaink sokkal jobban csinálják, tehát a románok, a csehek, lengyelek sokkal jobban ott vannak, mint mi.
De a filmek szerintem egy ilyen... Tehát azért vannak jobban ott, mert jobb filmeket csinálnak?
Hát most konkrétan a románokra abszolút tudom mondani, hogy sokkal jobb filmeket csinálnak, sokkal több díjakat nyernek, egész elképesztő minőségű dolgok jönnek onnan ki, szerintem milyen szempontból le vagyunk maradva.
Általában is le van maradva a magyar film, mert az idei szemlére benevezett terméstől lehet, hogy nincs igazú, de azt írták, hogy a színvonal nem lesz olyan, mint tavaly. Ezt nem tudom, hogy lehet mérni.
Hát nem tudom, én sem nem tudom. Az persze ugye mindig a zsűritől függ, én sem láttam még sok filmet, és én is csak hallottam ezt a dolgot. Hát nem tudom, ez egy nagyon nehéz szakma, állandóan anyagi gondokkal küzdünk, erre könnyű is mindent ráfogni, tehát ez is egy baj ennek a dolognak. Én azt érzem most így a magyar filmművészeten, hogy egy kicsit úgy keresi a helyét, az útját, a kijelölt vonalat, az most nincs, de most ez nagyon hektikus, mindenki olyan egyéniség, mindenki úgy csinálgatja maga dolgát, és nem tudok egy ilyen magyar filmművészetről beszélni, vagy nem körvonalazódik a fejembe egy ilyen magyar filmművészet, ellenben például, hogy úgy nézem a román filmeket, és arra úgy érzem, hogy van egy olyan vonal, amit úgy maguknak kijelöltek, és mennek azon az úton.
Olyasmi van arra gondol, mint amilyen volt a cseh film, vagy annak idején a
magyar film. Igen.
Kinek kell azt meghúzni? Hát az nem magától
nem
jön?
Tudom. Hát igen, magától kéne jönni. Szóval azt gondolom, az biztos, hogy egy... Tehát ugye van egy filmművészeti egyetemünk, és azt gondolom, hogy valamilyen szinten a filmművészeti egyetem meghatározója a magyar filmművészetnek. Tehát az, hogy ott milyen töltetet kapnak a diákok és a hallgatók, mondom én, aki nem végeztem egyetemet.
Tehát közbevetőleges kérdésem, hogy egy csomóan csinálnak úgy filmet, hogy nem végeztek egyetemet, és... néző nem mondja meg, hogy ki végzett egyetemet, meg ki nem.
Igen.
Vagy beülés ott marad, vagy beülés nem maradott.
Hát és mondjuk az az érdekesebb, hogy egy picit pont azt látom, tehát én ugye csak fölteszem a kérdést, és semmiféle vélemény nem mondok pont azért, mert nem ismerek részleteket, de hogy valahogy azok végzik inkább, vagy azok csinálnak sikeresebb filmeket, de ezt most nem is csak a közönségfilmre mondom, hanem a fesztivál filmekre, akik nem végeztek főiskolát. Itt lehet valami ellentmondás, amit úgy meg kéne beszélni a szakmának.
Dokumentumfilmek?
Hát abban szerintem nagyon, nagyon jók készülnek Magyarországon, annak tragédiája gyakorlatilag annak a szakmának, hogy nincs lehetősége, nincs felülete, ahol meg tudja magát.
Nem látja senki.
Így van. És az borzasztó lehet úgy végezni. Nagyon-nagyon nehéz munkát, egész kevés pénzekből csinálják, és rendkívül izgalmas dolgokat, és nincs fórum, ahol meg lehessen mutatni, és ez nagyon nagy bűne, azt gondolom, a magyar televíziózásnak.
Az jó hír vagy rossz hír, hogy állítólag, nem állítólag, hát lehet a listán olvasni, hogy a játékfilmek nagy részét első filmesek csinálják. Most ez arra kell számítani, hogy egy nagy durranás lesz?
Nem, azt nem gondolom, de mondjuk én is azt gondolom, hogy az jó hír. Tehát az első filmet összehozni nagyon nehéz, és ez egy kicsit dicséri azokat a stúdiókat, akik bíznak azokba a fiatalokba, akik kijönnek. És például pont azt gondolom, hogy azért van valami irány, tehát most ez így most úgy kicsit bele is gondoltam, hogy szóval van egy ilyen fiatal generáció, a Pálfi Gyuri, Török Feri, Mundrucó, akik a Gigor Attila, akik most azért elég izgalmas dolgokat és egy ilyen egyéni hangot meg tudtak ütni, és szerintem bennük van egy ilyen új magyar film lehetőség, akik csak még idő kell nekik.
Most áll az úgynevezett, vagy befagyott, vagy befagyasztották az úgynevezett stúdió privatizációt politikai viták után. Ez jó a filmszakmának, vagy nem jó a filmszakmának? Mert ez egy elég bonyolult történet.
Hát igen, most ehhez nem fog nagyon tudni érdemben hozzászólni, szóval én igazából azt a vetületét mondanám, hogy az egy elképesztő vívmány, hogy a magyar filmszakma nagyon nagy erőfeszítéssel, de kivívott egy olyan filmtörvényt, ami most nagyon leegyszerűsítve a képletét, gyakorlatilag a mindenkori kormányzat odatol évente 6 milliárd forintot a magyar filmszakmának, és azt mondja, hogy gyerekek, itt ez a pénz, és a törvény szerint osszátok szét, ahogy gondoljátok. Tehát ezt a fajta liberalizmust, amit kivívott magának a magyar filmszakma, azt azért tudta kivívni, mert fantasztikus egységes volt, és fantasztikusan tudott harcolni az érdekeiért. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és ez egy nagyon, nagyon sok egyeztetés árán. De azt gondolom, ez egy nagyon nagy vívmány, ez nagyon nagy baj lenne, hogyha ezt valahogy elvesztenénk. Tehát nekünk mindenképpen egységet kell mutatni, és mégis most sajnos van sok olyan kezdeményezés és sok olyan vita, ami ezt az egységet megbontani látszik, és például ez a stúdió privatizációs ügy az egyik ilyen, amiről már úgy azt hittük, hogy konszenzus van, majd kiderült, hogy mégse valós ez a konszenzus, és nagyon sok ember megkérdőjezi ezt az egészet, de az a baj, hogy nagyon én se értem, tehát nagyon mélyebben nem akarok ebben
most, mint hogyha megint konszenzus volna, mert ha azt mondták volna hosszú nyílt levélváltások után, hogy akkor jogutód nélkül szűnjenek meg, és ne legyen privatizáció. Akkor ez se konszenzus még?
Hát most igazából az a konszenzus, hogy leállt minden, és most újra tárgyalják ezt az egész privatizációs ügyet, és aztán, hogy ennek mi a következő lépés, azt nem tudom.